Csökkent, de még mindig magas szinten jár az infláció Magyarországon. Júliusban 4,6%-ról mérséklődött a fogyasztói árindex a korábbi 5,3%-ról. Az ING Bank vezető elemzője szerint még nincs szó a Magyar Nemzeti Bank monetáris szigorításának hatásáról, az majd csak jövő év közepén érezteti hatását. Az idei év végén még csúcsra gyorsulhat az infláció, ezt is mondta Virmácz Péter. Piller András kérdezte.
Nekem ez egy nagyon magas inflációs számnak tűnik még mindig ez a 4,6. Bázishatás is közrejátszik benne?
Mindenképpen a legfontosabb változás, hogy 5% alá süllyedt az infláció, de azért még ne dőljünk hátra. Valóban ez mindig egy nagyon magas rátának tekinthető, és hát lényegében itt a jelentős lassulás, ugye az előző hónaphoz képest, ami ott 5,3%-os inflációt hozott, tehát ahhoz képest itt ténylegesen a bázis hatások játszottak közre. Tehát nem arról van szó, hogy az alapfolyamatok miatt kezdett el az infláció lassulni, hanem elsősorban a bázis van mögötte. De mit is jelent ez? Ugye alapvetően három termékkört tudunk itt megjelölni. Az egyik a szolgáltatások köre. Ha visszaemlékszünk, akkor a tavalyi újranyitás az júliusra datálódott, vagyis igazándiból a kereslet-kínálati zavarok, illetve a hatalmas berubbanó kereslet az a júliusi inflációt pörgette meg. Míg idén ez az újranyitás már jóval hamarabb elkezdett, ugye fokozatosan áprilistól indult, és hát igazándiból ennek az inflációs hatása a tavalyi júniusi adatokhoz képest mutatott jelentős változást, tehát az idei, a mostani júliusi adatokban ennek már nincsen számottevő hatása. Úgyhogy itt van az egyik fő bázis hatás. A másik fontos tétel az üzemanyagok árváltozása. És valóban, ahogy említetted, ugye mindenki érzi ezt a változást, tehát az előző hónaphoz képest több mint 4%-kal nőttek az üzemanyag árak, mert ennek ellenére mégis az éves bázis infláció 20% alá mérséklődött. Ennek akkor pont tavaly júliusban volt egy brutális, egy 8% feletti havi áremelkedés, vagyis megint a bázis hatás fogja vissza itt is az inflációs mutatót. És akkor itt van még egy tétel, a dohánytermékek árváltozása. Tavaly júliusban volt egy jövedékiadó változtatás, emelés, egész pontosan idén ez ugye nem volt, idén januárban és áprilisban emelték a jövedéki adót, innentől kezdve megint van egyfajta bázis hatás, és hogyha ezeket mind összeadjuk, akkor lényegében meg is kapjuk azt, hogy miért mérséklődött 0,7%-ponttal az inflációs mutató.
Lehetséges, hogy a bázis hatás miatt egy kicsit talán itt csalóka is lehet ez a júliusban mért 4,6%, viszont hogyha jól látom, akkor az előző hónaphoz viszonyítva is 0,5%-kal magasabb fogyasztói áremelkedést láthatunk, és hogyha jól látom, akkor itt a szolgáltatások azok egy elég nagy mértékben, főleg az üdülési szolgáltatások azok nagyon nagy, majdnem 8%-kal lettek drágábbak, de az egyes élelmiszereknél is látok kiugró értékeket, különösen például itt a hús, illetve étolajnál, amit azért napi szinten vásárolunk és fogyasztunk. Hát ezek szerint akkor a pénztárcánk, az átlagember pénztárcája jobban megérzi most ezt a drágulást.
Egyértelműen kijelenthető, hogy gyakorlatilag azok a fontos napi fogyasztási cikkek is komoly dráguláson mennek keresztül, ami mindenki számára fontos. Nyilván személyi gépkocsit nem mindenki vesz minden hónapban, de valóban az élelmiszerek árváltozását azt lényegében mindenki magán érzi, és hát pont a húsok, illetve az olajak, zsiradékok esetében alapvetően egy globális folyamatról van szó. Ugye itt azt látjuk, hogy Kínában jelentősen megnőtt a felvásárlás, főleg itt a gabona és az ehhez kapcsolódó termékek felvásárlása, plusz emellett az is tapasztalható, hogy a dráguló üzemanyagok miatt a bioüzemanyagok iránt is megnőtt a kereslet, ez pedig megint csak a növény alapanyagokat drágítja. Innentől kezdve alapvetően már meg is van a legfőbb folyamat, hogy miért látjuk ezekben a tételekben a magas inflációt, tehát a húsok esetében pedig megint csak a globális keresletet kell kiemelnünk, ugye jelentősen megnőtt ezekben a termékekben, a termékkörökben is. A fogyasztás megint csak elsősorban Ázsiából fakadóan, az ázsiai kereslettől fakadóan. Úgyhogy ezek azok a folyamatok, amelyek inkább ilyen hát tartósabbnak tűnnek, és nem feltétlenül egy átmeneti változást jeleznek számunkra. Úgyhogy valóban ez a 0,5%-os havi alapú infláció, sőt, maga a maginfláció is ugye ezt kevésbé változékony mutató. Maga a maginfláció is havi alapon 0,5%-os drágulást mutat, tehát hiába láttuk itt a fő mutató meg az évfelé mutató enyhülését, ettől még továbbra is magas az árnyalás a magyar gazdaságban.
Az MNB zászlajára tűzte az infláció elleni küzdelmet, és hát azon munkálkodnak különböző eszközökkel, hogy letörjék ezt az elfutóban lévő inflációt. Talán kisebb jeleit már láthatjuk ennek a fő mutatóban, de hogy te is említetted, a maginflációban egy viszonylag magasnak mondható árnyomás érződik. Hogyan látod az év hátralevő részében, ezt is le tudják majd törni esetleg, vagy pedig ősszel megint bázishatások miatt, mert ugye múlt év őszén akkor nagy lezárások jöttek ismét a koronavírus járvány miatt, akkor megint durván elfutó számokat tapasztalhatunk-e majd?
Monetáris politika változása ilyen rövid távon nem tudja kifejteni a hatását, ennek sokkal inkább a jövő évi inflációs mutatóban lesz majd hatása és szerepe, pont ezért várjuk azt, hogy valamikor jövő év közepe felé érjük el, talán egy kicsit előtte a 3% körüli inflációs mutatót, de hát addig hozzá kell szoknunk az ilyen magas értékekhez, és sőt, az idei év folyamán szerintem már nem látunk 4% alatti inflációs mutatót, és ahogy említetted, a bázis hatásokat még sokat fogjuk emlegetni, főleg az utolsó negyed évben, és hát novemberben nem tartom elképzelhetetlennek a csúcstámadást, vagyis azt, hogy a júniusban látott 5,3%-os inflációs mutatót is stromoljuk majd. Könnyen lehet, hogy még ennél is magasabb lesz a fő inflációs mutató az év vége felé. De hát, ahogy mondtam, ez inkább egy átmeneti változás lesz, és remélhetőleg a folytatódó monetáris politikai szigorítás hatására jövőre már sokkal-sokkal közelebb leszünk a 3%-hoz, mint itt az 5%-hoz.
Mirovánc Pétert, az ING vezető elemzőit hallották, jelenleg az euró 353 forint 90 fillére. A billenőpontok alakulása lesz meghatározó a Föld klímájának jövője szempontjából, így véli az ENSZ klímatestületének alelnöke. A frissen publikált a 1,5 Celsius fokos melegedés célú kitűző jelentés óta a legmeghatározóbb tudományos állásfoglalás számos visszafordíthatatlan folyamatot jelez előre. Ürge Borsasz Diana szerint a korallzátonyok kipusztulása gyakorlatilag biztossá vált, ami a halászatra, a halfogyasztásra és persze a turizmusra is hatással lehet. A szakértő kiemelte, hogy a következő klímacsúcsig meghozott állami intézkedések meghatározóak lesznek a Föld természeti jövője szempontjából. Somodi Evelin interjúja.
Az ENSZ jelentése is kitér arra, hogy ezeknek a bizonyos extrémitásoknak viszonylag kicsi a valószínűségük, de annál nagyobb változással járhatnak. Például itt be lehet emelni a korallzátonyok helyzetét, de számos ökológiai katasztrófa fenyegetése jöhet itt szóba. Ezek közül melyek azok, amik talán a legsúlyosabbként említ a jelentés, és mi az, amit a legvalószínűsíthetőbb?
Ez a jelentés a kormányközi éghajlatvédelmi testületnek a hatodik, úgynevezett hatodik értékelő jelentés sorozata, és annak az első kötete jelent meg, mi a természettudományos alapokról szól. Ebben a jelentésben, mert ugye bárki kérdezheti, hogy na megint egy klímajelentés, mi ebben az új, az egyik fő újdonság az az, hogy ez a jelentés tárgyalja először nagyon részletesen ezeket a billenőpontokat, valamint az olyan eseményeket, amiknek ugyan kicsi a bekövetkezésének a valószínűsége, viszont nagyon nagy károkat okozhatna. Ez a jelentés most már elkülöníti ezt a két különböző dolgot, tehát az egyik, a billenőpontok, ezek olyan események, amik ha egy rendszer átmegy egy bizonyos ponton, a változásának egy bizonyos pontján, akkor onnantól már nem tud visszaalakulni az előző állapotába, hanem akkor teljesen átszerveződik, és egy teljesen másfajta állapotba megy át. Például mondjuk a grönlandi jég stabilitása, ezt tudjuk, hogy helyenként 3 kilométer vastag. Ugye tudjuk, hogy nagyon olvad, de van egy bizonyos pont, amitől már ezt nem lehet visszafordítani, hiszen ha ez a jég elkezdett lecsúszni, most ezt csak így nagyon leegyszerűsítem nyilván, amikor nyáron vízicsúszdára ülünk, akkor nagyon jól csúszunk. Tehát ugyanerről van szó, hogyha jég alá megy a víz, akkor nagyon könnyen lecsúszik, és ha már elkezdett csúszni, mi is, ha rajta vagyunk a csúszán, akkor már nem tudunk megállni. Tehát ugyanerről van szó, beindult egy bizonyos ilyen csúszási folyamat, akkor ezt már nem nagyon lehet megállítani. Tehát ezek a billenőpontok. Ugyanakkor olyan jelenségeket is leírt most az IPCC, amiknek kicsi a valószínűsége, de ha bekövetkeznek, akkor nagyon nagy problémákat okoznak. Golfáramlatot is tartalmazó óceáni körzésnek, az instabil leválása, amit megint egy kicsit leegyszerűsítve úgy mondhatunk, hogy a golfáramlat leállása. Ugye eddig az IPCC mindig azt mondta ezekről, vagy például konkrétan erről, hogy nem valószínű, nagyon nem valószínű, hogy ez le fog állni ebben az évszázadban, azt látjuk, hogy lassul. Azóta megjelent egy olyan cikk a Nature-ben, ami már olyan adatokat közöl, a Nature az egyik legszínvonalasabb, vagy a legjobban elismert tudományos folyóirat, ami olyan adatokat közöl, ami azt mutatja, hogy bizony már az instabilá váláshoz nagyon közel van ez az áramlási rendszer. Lehetséges, hogy belátható időn belül összeomlik ez az áramlási rendszer. Ezek a másik kategóriás hatások. Na most azt kérdeztem még, hogy mi az ezek közül a legvalószínűbb. Hát például említette a korallokat, sajnos az nagyon-nagyon valószínű. Tehát az már talán egyikbe se tartozik bele olyan szempontból, hogy szinte biztosra tudjuk, hogy már nem valószínű, hogy meg tudjuk menteni a korallszirtek élővilágát, hiszen már másfél fok melegedésnél is ezeknek a nagyon nagy részük ki fog pusztulni. Amennyiben a 2 fok melegedést elérjük, akkor szinte az összes korallszirt és az ehhez kapcsolódó élővilág az el fog pusztulni.
Mondják, hogy a korallzátonyoktól 500 milliárd ember függ. Ez például mit jelent pontosan? Ennek milyen hatásai vannak?
Ezeknek az országoknak a gazdasága, akár a halászat és a kapcsolatos iparágak, akár az ezekre alapuló iparágok nagyon függnek ettől, valamint ha azt nézzük, hogy a tengeri életnek kb. A negyede a korallzátonyokhoz kapcsolódik. Tehát ha amennyiben a korallzátonyoknak az élővilága összeomlik, akkor az beláthatatlan következményekkel van az egész óceánok élővilágára is, amiből ugye rengetegen élnek, és a világ nagy része azért a halászatból, ugye mi is bemegyünk az utolsó szuper marketben, akkor levesszük a polcról a tengeri hal, vagy halrudacskát, vagy halkonzervet. Ezeknek része azért összefüggésben lehet.
Talán az IPCC jelentésnek a súlyát növeli az is, hogy a világ összes kormánya által már egy elfogadott jelentés. Ezután következik Glasgow-ban egy jelentősebb klímacsúcs az ősszel. Mindezek mentén milyen elvárásokkal, tehát amellett, hogy már említettük, hogy nem kérdés, hogy nullára kell csökkenteni a kibocsátásainkat, milyen elvárásokkal érdemes ezt a klímacsúcsot várni, mik lennének azok az eredmények, ami egy enyhülést hozhatna az ügyben, vagy egy megnyugtatóbb eredmény lenne?
Szerencsére azért azt látjuk, hogy ezek a tudományos eredmények viszonylag gyorsan átfordultak a politika, nagy politika szintjére, hiszen a kormányközi éghajlatváltozási testületnek már 2018-ban, tehát nem egészen 3 éve jött ki a másfél fokos globális felmelegedésről szóló jelentése, amiben először leírtuk, hogy fontos lenne ahhoz, hogy másfél fokon tartjuk a melegedést, ahhoz az évszázad közepére netto nullára kéne csökkenteni a kibocsátásokat, és 2030-ra pedig körülbelül lefeledni, és még 3 év sem telt el, és már most a világ összkibocsátásainak 73%-a jön olyan országokból, akinek van az évszázad közepére, vagy körülbelül akkora klímasemlegességi vállalása. Ami viszont nagyon fontos lenne, hogy ezek ne csak ilyen hosszú távú célok legyenek, hanem ezeknek megfelelő 2030-as konkrét célok is, és ugye ezzel kapcsolatban kell a kormányoknak megfogalmazniuk vállalásokat Glasgow előtt, nem magán a csúcson lesz azért itt, az is nyilván nagyon fontos, de azt gondolom, ami előtte történik, ezek a folyamatok szinte még fontosabbak, hiszen azért a legtöbb ország már előtte leadja a vállalásait, előtte bejelenti, hogy miket tud ennek keretében vállalni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy 2030-ra sokkal ambiciózusabb, sokkal bátrabb vállalásokat tegyünk, és hát a következő fontos lépés, hogy ezeket ne csak vállaljuk, hanem meg is valósítsuk, ami sajnos én itt látom a legnagyobb problémát egyenlőre.
Ürge Vasász Dianát, az ENSZ klímatestületének alelnökét hallották. 6 óra 55 perc van, egy érdekesség után 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 7 órát követően a bizalmi vagyonkezelésről lesz szó, amely Magyarországon egyelőre még csak bontogatja a szárnyait, utána pedig megnézzük, mi újság Amerikában Martin Kovács Miklóssal.